Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
14 óra.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország beperli az Európai Bíróságot, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence felidézte, 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és ott kellett várakozni a beérkező migránsoknak. A per végén olyan mértékű bírságot kaptunk, amely példátlan az EU történetében, 1 millió euró napi bírságot és 200 millió euró általányösszeget kell fizetni. Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, Magyarország nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni. Hangsúlyozta, valójában nem is jogi ügyről van szó, a bíróság döntésének nem jogi, hanem ideológiai és politikai okai voltak. Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik, a tét egyszerű, háború vagy béke, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert az orosz-ukrán háborút, amit mi európaiak nem tudtunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják, írta a miniszterelnök, hozzátéve nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek, fogalmazott a kormányfő. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja, tette hozzá. Brüsszel a saját szabályait is nevetségessé téve további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben, hozzátéve, hogy ez elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent, és eképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel. Kifejtette, a pénzből 46 ezer milliárd forintnyit Ukrajna felfegyverzésére fordítanának, és ez a háború meghosszabbításához vezetne. Ő is jelezte, hogy az orosz vagyon befagyasztása, illetve felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt 2-3 évben sem volt. A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdése válaszolva hangsúlyozta, Radoszláv Szikorszki háborúpárti, ő pedig békepárti. Nyugati biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna kész lemondani a NATO csatlakozásról, jelentette ki az ukrán elnök a berlini tárgyalások előtt. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor azt is hangsúlyozta, ezeknek jogilag kötelező érvényűeknek kell lenniük. Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is követelte, hogy Ukrajna hivatalosan mondjon le NATO tagsági törekvéseiről. Nem tárgyalt Moszkva és Washington a kórai modell alkalmazásának lehetőségéről az ukrajnai konfliktus rendezésében, jelentette ki Jurij Uszakov az orosz elnök külpolitikai tanácsadójai moszkvai televíziós műsorban. Dmitrij Peszkov az orosz elnök sajtótitkára ugyanitt közölte, Oroszország az ukrajnai helyzet rendezésével kapcsolatban az Egyesült Államok, nem pedig Európa megközelítését tartja szem előtt. Tegnap Berlinben ültek ismét asztalhoz az ukrán és az amerikai delegációk a háború lezárása érdekében. A találkozó a felek között több mint 5 órán át tartott, amit az amerikai fél kifejezetten jónak értékelt. Steve Witkoff az ex-közösségi portálon számolt be a német fővárosban tartott egyeztetésről, amin ő, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump feje Jared Kushner, valamint az Egyesült Államok és Ukrajna delegációi vettek részt. Jelentős előrelépés történt, és ma ismét találkoznak, közölte, de részleteket nem árult el. A 2020-ban indult településvásítási programban már 56 ezer sorfát ültettek el 1500 településen, mondta az erdőkért felelős helyettes államtitkár a közmédiának. Moc András közölte, célul tűzték ki, hogy 2027 végéig 100 ezer sorfát ültessenek el. 40-50 év múlva ez majd 500 hektár erdő tüdejének felel meg, fogalmazott. Egyúttal a környezettudatos nevelés fontosságára is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeket már óvodás kortól a természet tiszteletére, az erdő szeretetére kell nevelni. A teremtésvédelmi keresztútról, a Pannonhalmi főapátságban alkalmazott fenntarthatósági megoldásokról és a könyvtárba befészkelt kenyérbogarakról is beszélgetett Áder János volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratórium elnöke, Hortobágyi T. Cirillel a Kékbolygó című podcast legújabb adásában. A pannonhalmi főapát kiemelte, Ferenc pápa Laudato Si című első enciklikája nem csak szociális társadalmi kérdéseket taglal, hanem abban elhelyezi a teremtésvédelem nagy témáját is. A pápa lelkiismereti kérdésé akarta tenni mindenki számára azt, hogy felelősséggel tartozunk a föld megőrzéséért, fogalmazott. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradhat borult párás az idő holnap, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb lehet a felhőzet, szitálás helyenként előfordulhat, a szél nem élénkül meg. A hőmérséklet kedden hajnalban plusz 1-2, napközben 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a női kézilabda világbajnoksággal, ezt követően a kazincbarcikai úszodával, majd triatlonnal, végül pedig a Mozdulj Debrecen programmal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A hetedik helyen végzett a női kézilabda válogatott a világbajnokságon, miután a negyed döntőben 28-23-ra vereséget szenvedett a házigazda hollandoktól. Ilyes Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét hallják.
Nehéz itt mondani, azt gondolom nem a legjobb meccsünket játszottuk, és jó lett volna látni, hogy ezek a hollandok mennyire erősek, hogy a tényleg jól játszunk. Megmondom őszintén, csalódott voltam a játékvezetéssel, és meccs alatt a üdegese miatt, de így a végeredményt látva és az egész meccset látva, hát mi is tettünk hozzá azért, hogy az eredmény ez így alakuljon. Tehát nagyon sokat hibáztunk mi is. De én nagyon bízom ebbe a fiatal társaságba, ezek a lányok, ez a csapat még formálódóban van, és nagyon bízom, hogy két év múlva az elrendezésű VB-n ezeken túl tudunk majd lépni. Én azt mondom, amikor az elnökség kitűzte ezt az első hat hely megszerzésének egyikét, akkor is láttuk, hogy ez a meccs fogja eldönteni majd a sorsunkat, de úgy voltunk vele, hogy a lányoknak célt kell kitűzni, és a cél legyen az, hogy jussunk be az 1-4 közé. Tudtuk, hogy ez a meccs nem sikerül, akkor valószínűleg a hetedik helyen fogunk végezni. Úgyhogy én elégedett vagyok a lányokkal, a stábbal. Persze játszhattunk volna jobban, de mint mondtam, ez egy fiatal csapat, alakulófélben lévő csapat, és bízunk a jövőben, hogy ők ezeket a mérkőzéseket meg fogják nyerni. Azt mondom, a lányok két évvel ezelőtt a 10. helynek örültek. Most meg 8 közé jutottunk, és a 4 közé vívtuk meg a csatánkat. Bízom benne, hogy ahogy halad az idő előre, ez a társaság egyre rutinosabb lesz. Vannak olyan fiataljunk, akiknek első világversenye volt ez a világbajnokság, hogy ők is megszerzik a rutint, és akkor azon nagyobb esélyünk lesz arra, hogy 4 közé jussunk.
Most pedig Elek Gábort, a válogatott volt szövetségi kapitányát hallják.
A realitás meg a cél az nem feltétlenül fedi egymást. Tehát én mindig mondom, hogy a célokat meg az elvárásokat azért szét kell választani a sportban. Mert a sportolónak legyen mindig magasabb célja, mint amire adott állapotában képes. Mert azt fogja előre vinni. A cél az szükséges, tehát az mindig kell. Az elvárás meg a realitás az, hogy ez a holland válogatott, ez pillanatnyilag jobb. Lehet, hogy most ezen a világversenyen lehet, de amit látunk, az most jobb, erősebb, több jó játékossal rendelkezik. Úgyhogy ezt tudomásul kell venni, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy őket nem lehet megverni, mert mindenkit meg lehet, de itt ma ezen a napon nem szerintem ez egy jobb csapat volt, és a fizikálisan is fölőrölt minket, és egy kicsit alá is játszottunk azzal, hogy rengeteg faltot fogadtunk el, és az mindig a megfaltoltból viszel több energiát, tehát ez a nagyon nehezen értünk vissza az indításaikkal, tehát ez sok olyan dolog volt, de aztán voltak pozitívak, tehát nekem Csíkos Luca kifejezetten, Albek Anna, Januri Kinga kifejezetten pozitív volt, tehát azért ezeket is látni kell, tehát itt éveken keresztül mindenki szitta Albek Annát, én azt gondolom, hogy teljesen pozitív szereplője volt ennek a világversenynek, és hál' Istennek, hogy azért láttunk ilyeneket is. Az, hogy itt ez a három ember belül elfáradt, tehát az is törvényszerű, és nem hiszem, hogy nem elsősorban fizikális fáradtság, hanem mentális idegi fáradtság, ahol lassabban hozza meg a döntést, lassabban kontrollálja önmagát, és ebből van egy ilyen utolsó mérkőzés. Én azt gondolom, hogy hosszú idő után emelt fölejünk hozzá egy világbajnokságra.
Vámos Petrát, a debreceniek volt játékosát hallják.
Kicsit nehéz volt mentálisan ezt a helyzetet kezelni. Háromnapos antibiotikum kezelésen vagyok túl, úgyhogy tényleg nagyon örültem, hogy ebből ki tudtam jönni, és itt tudtam lenni a lányokkal, és tudtam, hogy nagy szerep hárul majd rám a mai napon. és bíztam benne, hogy a testem is erre készen áll, úgyhogy tényleg örülök, hogy már játszani tudtam. Tényleg még így az elmúlt napokban is a kondiban próbáltunk minél több ilyen aktivizáló feladatot csinálni, hogy picit a tónus visszajöjjön. Örültem, hogy azért az egy-egyeket is meg tudtam nyerni, úgyhogy nagyjából azt mondanám, hogy ez a része rendben volt. Azt érzem, hogy sok esetben megkönnyítettük a hollandok dolgát. Sokat beszéltünk arról, hogy nem engedhetünk meg labdaeladásokat, vagy akár olyan lövéseket, amikből nagyon gyorsan tudják indítani a bal oldalt. És azt érzem, hogy ott alakult ki a különbség, hogy könnyű gólokat kaptunk. Alapvetően támadásban is olyan nehezen alakítottunk ki helyzetet, nagyon keményen védekeztek a hollandok, de azt érzem, hogy abban a periódusban talán picit jobban meg kellett volna becsülnünk a labdát, sokkal jobban fókuszálni a befejezésekre, illetve magára a helyzetek kialakítására. Úgyhogy valóban egy picit csalódott vagyok, mert még az 5 gólos hátránynál is a fél időbe úgy mentünk be, hogy itt még semmi nem dőlt el. Nyilván voltunk mi már 6 gólos hátrányban is ezen a VB-n, és vissza tudtunk jönni, úgyhogy abszolút így mentünk neki. Ma ez nem sikerült, de azt gondolom, hogy mennünk kell tovább, dolgoznunk kell tovább, az irány jó, de ma vagy inkább azt mondom, hogy ez a világbajnokság most ennyi volt számunkra.
Végül a debreceniek játékosát, Tóvizi Petrát hallják.
Nagyon nehéz így megszólalni, nagyon csalódottak vagyunk. Igazából nem is tudom, nem voltunk elég élesek, vagy túl akartuk ezt az egészet. Nagyon görcsössé váltott, volt egy periódus, amikor olyan hőfoka lett a meccsnek, hogy kicsit elvitte a fejeket, és talán többet foglalkoztunk a kézlabdán kívüli dolgokkal, mint kellett volna, és onnan kialakítottak egy olyan előnyt, amiből nagyon nehéz lett visszakapaszkodni, és nagyon jó atmoszféra volt ebbe a csarnokba, és sajnálom, hogy ez így alakult. Úgy éreztem, hogy akadozik a támadójátékunk, sok labdát elszórtunk, eladtunk, és ők ezt keményen megbosszulták. Én úgy éreztem, hogy van bennünk több, és hogy jobb helyre is hivatottak lehetnénk. Ilyenkor sajnálatos az az egy pont, amit mondjuk elhullajtottunk a japánok ellen, vagy az a szoros mérkőzés a dánok ellen, hiszen így előrébb végezhetnénk a tabellán, de egyenlőre ma csak a legfájabb dolog az, hogy nem sikerült a négybe jutás.
Kedves hallgatóink, Tóvizi Petrát, a DVSC Scheffler női kézilabda csapatának válogatott játékosát hallották. A 2022-es építési kezdetet követően ünnepélyesen is átadták a kazincbalcikai vízikomplexumot. A létesítmény a csónakázótó szomszédságában kapott helyet. A komplex szolgáltatásokat kínáló épületben a sportolók, az egészséges életet élők, a rekreációra vágyók, gyerekek, felnőttek, családok is megtalálhatják számításukat, legyenek akár barcikaiak, környékbeliek vagy az ország más szegletéből érkezők. A megnyitón elsőként a térség országgyűlési képviselője Demeter Zoltán állt a mikrofonhoz, aki kiemelte, hogy egy település akkor életképes, ha meg tud újulni.
6 évvel ezelőtt egy őszi napon itt ezen a területen, nem pont ezen a helyen, de letettük ennek az uszodának az alapkövét, és akkor azt mondottam, hogy nekem milyen nagy örömet jelent országgyűlési képviselőként az alapkő letétel, de az igazi örömet az fogja jelenteni, amikor majd az uszodát átadjuk, a vízi komplexumot. És ma ezt is elértük, megértük, úgyhogy én csak köszönetet tudok mondani, hogy itt lehetek, és hogy önökkel együtt örülhetek, ünnepelhetek.
Történelmi esemény volt Kazincbarcika sport és rekreációs életében az a pillanat, amikor több mint 3 évnyi aktív várakozás és még hosszabb előkészületek után az ünnepélyes avatók végre átvágták a várról várt vízi komplexum jelképes szalagját, és hátrahagyták a komplex élmény és sportteret a nyitásnak. A megnyitón a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnökének szavai az úszás szemszögét képviselték. Selmeci Attila úgy vélte, hogy Kazincbarcika városa és a vármegye is óriási lehetőséghez jutott ezzel a létesítménnyel, az úszósport pedig új lendületet kaphat. A sporton túl az egészség megőrzésének, a jobb kondíció elérésének, fenntartásának, az úszótanfolyamoknak, sőt a motiváló, akár nemzetközi edzőtáborok tartásának helyszíneként is megjelölte a vízi komplexumot az alelnök. Zárásképpen azt is megerősítette, hogy minden szintű nemzetközi verseny megrendezésére is alkalmas a létesítmény. Ez az uszoda mindent tud, fogalmazott. Krupa László, a Borsodkem ZRT vezérigazgatója, mint házigazda köszöntötte az egybegyűlteket.
A Borsodkem és Kazincbarcika város önkormányzata 11 évvel ezelőtt, 2014-ben kötött hosszú távú együttműködési megállapodást. Ez a partnerség arról szól, hogy közösen teszünk a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztéséért, a munkahelyek megőrzéséért, a város élhetőségének folyamatos növeléséért. Vállalatunk ezen megállapodás alapján üzleti eredményének és a társasági adó előírásainak figyelembevételével a rendelkezésre álló látványcsapatsport támogatási kerete jelentős részét a helyi sportszervezetek számára ajánlja fel, mert lokálpatriótaként hiszünk a térségünk fejlődésében, és teszünk is érte. Ennek a felelősségvállalásnak egyik kiemelkedő példája, hogy a most átadásra kerülő kazincbarcikai vízikomplexumot közel 6,5 milliárd forinttal támogattuk.
Kazincbarcika város önkormányzata Szőke Gábor Miklós kortárs művésznek, több impozáns kazincbarcikai köztéri szobor megalkotójának delfint ábrázoló szobrával köszönte meg a támogatást, vagy az együttműködést Demeter Zoltán országgyűlési képviselőnek, Kósz Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázónak, a Magyar Vízilabdasport nevében Selmeci Attilának, a Magyar Úszószövetség szakmai alelnökének és Krupa Lászlónak, a Borsodkem ZRT vezérigazgatójának. A komplexum megvalósításában nyújtott munkájáért és a vízisport működtetéséért szintén átvehette a város ajándékát a KSK Delfin Vízisportklub elnöksége. Halász Béla pedig Kazincbarcika város polgármesterének elismerő oklevelét is megkapta. A városvezetés delfin szobrot adott Günther Zsolt Iböldíjas építésznek, a 3H építésziroda alapító vezetőjének, aki kollégáival megálmodta az építményt. A generál kivitelezők képviseletében pedig Tengeri Demkó László vette át a város ajándékát. Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere köszöntőjében összegezte az útközbeni nehézségeket és az anyagi, technikai vagy csak bátorító támogatók jelentőségét az elmúlt évekből, majd megköszönte nekik a hitüket.
Szerintem a legmegfelelőbb pillanat az, amikor a lelátón ülőknek, és azoknak is, akik nincs mellennek most itt velünk, megköszönjem azt, hogy maga akkor, amikor a vízikomplexumnak az ötletei kipattant, az első perctől gyakorlatilag támogattak minket. Amikor a tervezés ment, és folyamatosan ott voltak mellettünk, és azt mondták, hogy ez jó lesz, vagy mikor a kivitelezés hónapjai zajlottak, hosszú-hosszú hónapokon keresztül, és gyakorlatilag benne voltak munkásként, ellenőrként, tervezőként, szintén kivitelezőként, és ott voltak mellettünk, és azt mondták, hogy ez menni fog.
Végül jelképesen kihúzott szalagot vágott át a szimbolikus átadáson Szitka Péter polgármester, Klimon István alpolgármester, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Halász Béla, a KSK Delfin vízisportklub elnöke, és Krupa László, a Borsodkem ZRT vezérigazgatója. Egy rendkívül sikeres éven van túl a magyar triatlon sport. A következő percekben Kindl Gábort, a Magyar Triatlon Szövetség elnökét hallják.
Igazából ez már a nem is tudom hányadik sikeres év, tehát amióta én vagyok az elnök, azóta nyilván nem az én elnökségemhez kötődik, hanem inkább a versenyzőknek köszönhető ez, hogy én lehetek az egyik legsikeresebb időszakban a Magyar Triatlon Szövetség elnök, ezért rendkívül hálás vagyok, ahogy elmondtam, a sportolóknak, a felkészítő sportszakembereiknek, és hát a családi hátteret biztosító szülőknek, mert az is nagyon fontos a triatlonban, hogy meglegyen ez a támogató háttér. Lehman Csongornak a Supertri versenysorozat győzelme, az fantasztikus, mert tényleg az egy meghívásos verseny, az tényleg valami fajta BL-je, tehát bajnokok ligája tulajdonképpen meghívásos versenysorozat a triatlonnak. De fantasztikus volt látni a helyszínen Wollongongban a junior versenyzőinket, vagy a 23-as versenyzőinket, Szalai Fanni ezüstérmét, fantasztikus, és az a hozzáállás, hogy ő versenyez, az azt hiszem példaértékű, és hát a Kropko testvérek Márton és Marcinak a teljesítménye az 23-ban fantasztikus volt. És tényleg az, hogy ezt a helyszínen átélhettem, az pedig különösen jó érzés, és hálás vagyok érte.
Beszélt az új számról is, a mixváltóról.
Ez minden nemzet egyre komolyabban veszi, és mi is óriási hangsúlyt fektetünk erre, mind szakmailag, mind pedig úgy, hogy igyekszünk a legjobb csapatot összeállítani, és nekik megadni azt a támogatást, hogy biztosítsuk még a körülményeket, hogy akár együtt tudjanak készülni, illetve együtt tudjanak versenyezni. Hála Isten sok a jelölt, fiúvonalon nincs is gondunk szerintem, reméljük, hogy a lányok is felzárkoznak, de hát itt a jelenlévőkből is egy majdnem, hogy arany aspiráns csapatot lehetne összeállítani már most.
Elárulta azt is, mit vár az olimpiától.
Nyilván viccesen azt szoktam mondani, hogyha el akarjuk érni, oda célozom a csillagokat, tehát a megszerezhető érmek száma az gyakorlatilag 7. 3 arany, 2 ezüst, 2 bronz. Tehát azt szeretném először is, hogy tényleg 3 felnőtt női és férfi versenyzőn kvalifikáljon az olimpiára, és mindenképpen a mixváltó. És amikor ott vagyunk versenykörülmények között, és ugyanilyen sikeresen tudunk felkészíteni versenyzőket, és ugyanezek a sportszakemberek állnak mögöttük, és ugyanezt a támogatást meg tudjuk kapni, amit eddig megkaptunk, és a Magyar Triatlon Szövetség nyilván megadja, továbbadja ezeket a támogatásokat az elit versenyzők számára, akkor ott, abban a pillanatban, azon a pályán, azokon a körülmények között szinte minden lehetséges. Akár aranyérmek nyilván, illetve hát éremszerzés is, de pontszerzés az mindenképpen.
Lehman Csongor, a tiszaújvárosiak triatlonistája, a 6. helyen zárta a világranglistát.
Egy óriási versenyblokkból érkeztem a VB sorozat záró futamára. Ez volt talán abban a blokkban az 5. versenyem 2 hónapon belül. Így tudtuk, hogy nem biztos, hogy tökéletes állapotban vagyok, de próbáltam a maximumot kihozni ebből a versenyből, és egy nagyon érdekes verseny kerekedett, hiszen sikerült szökésbe kerülnöm. Ezen a szinten életemben talán először 7-en voltunk egy elég kemény pályán az egész nagyboly ellen, és egy perces előnyben sikerült megkezdeni a futást, ami egy nagyon kemény futás volt, hiszen ez a szökésben töltött kerékpár az egy jó sok erőt kivett a lábamból, ezt éreztem is, és nem sikerült azokat a futólábakat előhúzni, így sikerült ez a 10. helyezés, de abszolút nincs bennem hiányérzet, hiszen ilyen jellegű versenyek kellenek ahhoz, hogy egyre előrébb tudjak helyezkedni, akár egy ilyen verseny során is, illetve az, hogy harmadszor sikerült top 10-be kerülnöm a BB sorozatban. Tavaly ugye 5. lettem, idén 6., és hogy ennyire közel vagyok a dobogóhoz, az egy óriási visszacsatolás, és úgy gondolom, hogy egy jó évben, ami akár a jövő év is lehet, akkor a dobogóért lehetek harcba, és hát abszolút ez a cél. De egy picit változik most a világbajnoki sorozat, ugye számunkra, ami a legfontosabb sorozat a triatlonban, illetve olyan szempontból is érdekes lesz, mivel elkezdődik az olimpiai kvalifikáció az év közepén, innentől mindenki nagyon extrán fog fókuszálni erre a versenysorozatra, így mi is, hiszen az olimpiai kvalifikáció, ami 2 évből tevődik össze, talán ennek az első év az a legfontosabb része, hiszen ekkor kell nagyon jó helyre pozícionálni magunkat, hogy a második évben egy kicsit nyugodtabban tudjuk megkezdeni a kvalifikációt, azt az évet, ami rávezet a magára az olimpiára, úgyhogy ezáltal nagyon nagy hangsúlyt fektettünk továbbra is a VB sorozatra, és úgy gondolom, hogy ezt az új lehetőséget kihasználva, hogy egy kicsit változik a VB sorozat összetétele, hogyha jó programmal tudunk érkezni magára erre a sorozatra, akkor abszolút beszélhetünk a dobogós helyezésekről, illetve idén is sikerült már a Carlo Vivari VB sorozat versenyén dobogóra állnom, ami a sorozat legkeményebb versenye volt azáltal, hogy ez a legembert próbáló pálya, nagyon kemény pályán kellett bizonyítani, és így sikerült dobogóra állnom, amire nagyon büszke vagyok, és ez egy nagyon, nagyon jó visszacsatolás olyan szempontból, hogyha a legkeményebb pályán ment, akkor igazából bárhol lehet ezt reprodukálni, úgyhogy így szeretnénk nekivágni a következő évnek, és tényleg, hogyha egy jó programmal oda tudunk állni, akkor úgy gondolom, hogy nincs lehetetlen, és abszolút cél lehet a VB dobogó összetett. Hiszen maga a triatlon egy egyéni sportág, de amellett, hogy egyéniben szeretnénk a legjobbunkat nyújtani, egy óriási lehetőség az, hogy tudunk csapatként is dolgozni és együttműködni, és ha van lehetőségünk a mixváltó versenyeken részt venni, akár a VB sorozathoz csatolva, amire idén is volt lehetőség, az egy óriási kiváltság, és úgy gondolom, hogy mindenki 110%-ot nyújt. Idén például Hamburgban a mixváltó világbajnokságon hatodikok tudtunk lenni egy nagyon erős csapattal, ami ugye már pontszerző helyezés, de úgy gondolom, hogy ezt még lejjebb tudjuk faragni jóval a Los Angeles-i játékokig, úgyhogy abszolút ez egy opció, és ezt mind a fejünkbe tartjuk, hogy amellett, hogy egyénibe szeretnénk minél előrébb végezni Los Angelesben, ez mindenféleképpen egy nagyon erős ütőkártya lehet számunkra, hogy ez egy óriási kívánság, hogy bekerüljünk magába a csapatba is, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapattal fogunk tudni ott lenni Los Angelesbe, amiben maga a pontszerzés, a top 5 bekerülés, de akár már a dobogó is cél lehet, hiszen tényleg iszonyatosan erős a magyar csapat, nemzetközi szinten is, úgyhogy nagyon várom ezt a lehetőséget, illetve azokat a lehetőséget, mikor csapatként tudunk újra dolgozni. Minden nemzetnek nagyon fontos, hogy a legjobb csapatát indítsa ezeken a versenyeken, hiszen ez egy óriási visszacsatolás a nemzeteknek is, hogy nem csak egyéni szinten, hanem csapat szinten is hol helyezkednek el a világ triatlon térképén, és úgy gondolom, hogy most már abszolút mondhatjuk, hogy triatlon nemzet vagyunk, hiszen az idei VB-n is sikerült majdnem minden korosztályban érmet szereznünk. Ez ugyanígy volt a tavalyi világbajnokságon is, ami például nem minden nagy nemzetnek sikerült, gondolok itt például az angolokra, akiknek például a tavalyi utánpótlás VB-n nem vagyok benne biztos, hogy annyi érmet sikerült nyerni, mint nekünk magyaroknak, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy büszkeségre ad okot számunkra, és úgy gondolom, hogy csapatként is nagyon erősek tudunk lenni, hiszen az erősségeinket kihasználva úgy gondolom abszolút fel tudjuk venni a versenyt a nagy triatlon nemzetekkel, és ha egy hibátlan versenyt tudunk futni, akkor abszolút versenyképesek lehetünk.
Léman Csongor triatlonistát hallották. Egészséges életmód, sportolás és közösségépítés. Ezek fontosságára akarja felhívni a figyelmet a Szent Bazil görögkatolikus technikum, mely tavaly csatlakozott a Mozdulj Debrecen iskola programjához. Most ennek keretében rendezték meg a Mozdulj a Szent Bazillal sportvetélkedőt, ahol általános iskolák végzős tanulói játékos sportversenyen küzdhettek meg egymással. Kovelet Szabó Csillát a Szent Bazil görögkatolikus technikum tagintézmény vezetőjét hallják.
Iskolának a Szent Bazil görögkatolikus technikumnak a hosszú távú stratégiai céljai között szerepel, hogy felhívja a figyelmet az egészségmegőrzésre, a közös mozgás örömére és a közös élményteremtésre, ezért csatlakoztunk a Mozdulj Debrecen eseménysorozatához is.
Bemelegítéssel hangulódtak a sorversenyre a 7. és 8. évfolyamos diákok. 60 általános iskolás töltötte meg a Szent Bazil görögkatolikus technikum tornatermét. Az intézmény tavaly csatlakozott a Mozdulj Debrecen iskolaprogramhoz, ekkor rendezték meg az első ügyességvetélkedőt. Azóta már ebben az intézményben is heti kétszer biztosítanak sportolási lehetőséget a technikumban tanuló diákoknak, hogy megismerkedjenek a különböző sportágakkal, és a mozgás a mindennapjaik részévé váljon. A Szent Bazil az alkalmat egy pályaorientációs nappal is összekötötte. A technikumban tanuló fodrászok például különböző hajfonatokat készítettek a versenyben résztvevő általános iskolásoknak. De bepillanthattak a szakásnak készülő tanulók tanműhelyébe is, ahol a pizza és a linzer készítés fortéjait lesették el. A Mozdulj Debrecen iskola programot 2 éve indította el a város, azóta már 44 debreceni iskolában van jelen a mozgalom. Kifejezetten azokat a diákokat akarták integrálni a programba, akik szervezett keretek között nem vesznek részt rendszeres sporttevékenységen, vagy éppen keveset mozognak. Dr. Papp Csabát, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatóját hallják.
Főleg a védőnők adják a javaslatokat a szülőknek, hogy ha egy mód van rá, akkor használják ki ezt a lehetőséget, hisz nagyon sok iskolában vagyunk jelen. De nem elég az, hogy csak a programokat biztosítjuk az iskolánkban, hanem valahol meg is kell mutatni a tehetségüket, azt, hogy milyen jól haladnak, és ilyen alkalmak, ilyen sportrendezvények kiválóak erre.
Dr. Papp Csabát, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatóját hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Miskolc és térsége területi kohéziójának erősítésére új miniszteri biztost nevezett ki a kormány. A feladatot Hollósi András alpolgármester kapta, aki díjazás nélkül látja el a megbízást. A miniszteri biztos részt vesz a Bükk Városa program megvalósításának előkészítésében és a fejlesztési javaslatok kidolgozásában. Feladatai közé tartozik a kormányzati szervekkel, gazdasági és társadalmi szereplőkkel való egyeztetés is. Emellett ösztönzi a térség népesség megtartó erejét erősítő helyi közösségi kezdeményezéseket és figyelemmel kíséri azok megvalósítását. A munkakörről Hollósi András miniszteri biztos adott tájékoztatást.
Nagyon nagy megtiszteltetés volt, természetesen voltak már előzményei, de mint mindenki, én is a közlönyben értesültem egészen konkrétan, hogy megtörtént ez a bizonyos kinevezés. Természetesen Navracsics miniszter úr előzetesen már tájékoztatott arról, hogy ahhoz, hogy még inkább lendületbe tudjuk hozni a miskolci gazdasági fejlesztéseket és a jövőbeni terveket, akkor még dinamikusabban szeretnénk egy ilyen megoldást találni rá, és aztán miniszter úr ajánlotta fel ezt a lehetőséget, hogy keretekbe foglalva, nagyobb koncentrációval és nagyobb odafigyeléssel kvázi egy házigazdája legyek a Bükk Városa programnak, projektnek, ami persze javában meghatározza a miskolciságunk és a következő éveknek, következő évek Miskolcának a fontos előrelépési lehetőségeit. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés, és igazán hatalmas szolgálatnak tekintem ezt a kinevezést, ennek igyekszem majd megfelelni. Ugye alapvetően a Bükk Városa program az egy hosszú távú program, ami alapvetően közrendről, közbiztonságról, a diózsőri acélművek helyzetének rendezéséről, a diózsőri vár és a barlangfürdő, tehát a turisztikai célpontjainknak és desztinációinknak a befejezéséről, de ugyanakkor jövőbeni lehetőségekről is szól. Napenergiáról szól, olyan lehetőségekről, ami esetleg korábban még nem volt, úgyhogy egy nagyon izgalmas, szertágazó projektet kell, hogy menedzseljek majd. És hát többek között ez a kohézió, ami Miskolc vonatkozásában is fontos. Fontos az, hogy minél több fiatalt tartsunk itt. Bizony-bizony ez mind hozzátartozik a Bükk Városa koncepcióhoz, hiszen legyünk őszinték, azért a szocialista nagyipar összeomlását követően az 1990-es évektől egy óriási negatív gellerbe került a borsodi vármegyeszékhely. Óriási volt az elvándorlás, hatalmas volt a munkanélküliség, sok-sok nehézség övezte ezt a várost. És hát persze nem is beszélve arról, hogy a város szövetében volt, és van mai napig egy 130 hektáros barnamezős beruházás, ami tulajdonképpen az egykori Lenin-kohászati művek területét érinti, és bizony-bizony, aztán az idő elmúlt, az idő vasfoga megette a vasgyárat is sajnos, azt kell, hogy mondjuk, aztán a Bükk pedig, mi vagy itt van egy csodálatos természeti adottságunk, és körbeölel bennünket, bizony ezért újra kellett gomboljuk a következő évekre való elképzeléseinket, és így született meg a Bükk Városa program. A legelső feladatok között az szerepel, hogy ha már elindult, és ugye egy projektet elindítottunk a magyar kormány támogatásával, a diózsőri acélművek területének mintegy egyharmadát sikerült megvásárolni, egy csaknem 40 hektáros területet, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert a komplett úthálózata a DAM területének ez ebben foglaltatik. A következőkben azon fog dolgozni, hogy további területeket tudjunk megvásárolni, minél gyorsabb legyen az ügymenet és az ügyintézés, és azon fog lobbizni a magyar kormánynál, hogy még kapjunk lehetőséget arra, hogy további területeket vonunk be, hiszen azért nem egy elhanyagolható és nem egy utolsó szempont az, hogy 6,5 kilométernyi iparvágánnyal rendelkezik jelen pillanatban a vasgyári rész, sokan kevesen tudják, hogy van bent egy komplett pályaudvar, és nem is beszélve arról, Magyarország második leghosszabb vasúti alagútja is egyébként a Vasgyárban található. Tehát közlekedési infrastruktúrái szempontból óriási lehetőségeink vannak. Ha tovább vívve a gondolatmenetet, jelen pillanatban mindegy 200 megawattnyi energiaterhelést tudunk a DAM területén végrehajtani. Ezt csak példaképpen mondom, hogy a HAMSZ beruházás, ami a Miskolci déli ipari park területén ugye található, ez nagyságrendileg 20 megawattnyit foglal le, úgyhogy van arra lehetőség, hogy további nagyon komoly beruházásokat tudjunk eszközölni, nagyon komoly olyan termelő egységeket, vagy éppenséggel gyártó egységeket, cégeket tudjunk ide Miskolcra hozni, aminek kell, hogy legyen 10-20 hektárnyi területe, és kell, hogy legyen kapacitás lekötni energiákat adott esetben, és a diózsőri acélművek területén ez most már adottan rendelkezésre áll, nem is beszélve a kialakult vízhálózatról és az imént is említett úthálózatról, mind-mind szeretnénk ezeket bekapcsolni majd a város vérkeringésége szövetébe is, tehát tulajdonképpen a következő feladataim egyike, a legfontosabbak ez lesz majd.
Nyílt napra várta az érdeklődőket a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem. A megújult főépület, valamint a kollégium mellett a Művelődésháza adventi programjába is bekapcsolódhattak a jelenlévők, valamint találkozhattak az elérhető képzések oktatóival és az egyetem diákjaival. Dr. Kéri Szabolcs rektort hallják.
Ez nem csak egy elméleti információ átadás, előadás, hanem konkrétan találkoznak az oktatókkal, megnézik az oktatás helyszínét, megismerkednek a kollégiummal, és így egy való életből szerzett benyomással tudnak majd dönteni. Meg lehet nézni konkrétan a gyakorlati oktatás eszköztárát, például a pedagógiában, szőrészetborászatban, turizmusban, tehát a hallgatók megfoghatják, megszagolhatják és megkóstolhatják azt, amivel majd foglalkozni fognak, illetve közvetlen az oktatókkal lehet beszélgetni, tehát a leendő gyakorlatvezetőkkel, intézetvezetőkkel, akikkel majd aztán a vizsgán is találkozni fognak. Ez az egész bemutatkozást emberközelűvé teszi. A 5 éves fejlesztési tervünknek a végén járunk, tehát ez az utolsó szemeszter, amit jelen formáiban az egyetem elkezd. Több mint kétszerese a hallgató létszám annak, ami el volt tervezve. A passzivált hallgatókkal együtt több mint 1200 hallgatónk van, ami egy viszonylag magas létszám. A rektori konferencián most már az egyetemek második csoportjába léptünk át. Nagyság alapján szokták osztályozni az egyetemeket, ez most novemberben volt, ami egy mérföldkő az egyetemi életében. Ez örvendetes. Mindazonáltal például a kollégiumi férőhelyek tekintetében nehézségekkel küzdünk, egy panziót kell bérelni, hogy hallgatói szállásokat tudjunk biztosítani. Az épület pedig pillanatnyilag maximális kihasználtságon van. Tehát minden tanterem beosztás alatt van, minden tantermet használnak, plusz helység már nincs. Ez viszont azt jelenti, hogy lehet a színvonalat emelni, lehet a pontszámot emelni, ami az elmúlt 3 évben egyébként lineárisan növekedett az átlag felvételi pontszám, és így egyre tehetségesebb és elkötelezettebb hallgatókat tudunk felvenni. Elsősorban a térségből, de érdekes módon például a szőrészetborászat képzéssel teljes országból jönnek, sőt külföldi érdeklődők is vannak már, akik természetesen még most magyar nyelven fognak tanulni. Aztán majd az egyetem következő 5 éves fejlesztési ciklusának lesz a fő kérdése, hogy a nemzetközi rendes nappali oktatást hogyan tudjuk beindítani. Természetesen részletes épületbejárás lesz a toronnyal együtt, megnézhetik a kollégiumot és a képzés egyéb helyszíneit is. Láthatják a város egységességét a hallgatók, azt, hogy itt az oktatás, a kultúra, hogyan forr össze, hogyan alkot egységet, tehát megismerkedhetnek a pataki szellemiséggel, és láthatják mindazt, ami rájuk vár. Hát itt látjuk a karácsonyi hangulat, különösen szépen uralja most a teret, ami kimondottan vonzóvá teszi ezt.
Fejlesztésekben gazdag év volt a 2025-ös esztendő Sátoralja új helyi életében. Szamosföldi Péter polgármester bár nehéz költségvetési évként jellemezte az ideit, pályázatok segítségével mégis termékenyen tudja majd zárni az évet, amelyek majd minden részét érintették a városnak.
Sor került a Turinform iroda felújítására, ez is 10 milliós nagyságrendű beruházás volt pályázatból és önkormányzati önerőből. Szép halomba folyik az útépítés és a járda építése is. Ez az a bizonyos szakasz, ami Újhely és Mikóházok között elmaradt, kimaradt, de szerencsére sikerült elérni azt, hogy a Tokaj Fejlesztési Tanács programjából ez is előre lett véve, mint ahogy biztos, aki jár Miskolc és Újhely között, tapasztalja, hogy rengeteg helyen folyik még a mai nap is az út felújítása. Ha még ilyen marad az idő egy darabig, akkor az is elképzelhető, hogy év végére Miskolctól Hollóházaig vagy Kékedig teljesen megújult utakon közlekedhetnek, és amúgy pedig folyik a hegyközt több részén a kerékpárút építése, zöld területtel, zöld sávval elválasztott, tehát nem felfestett, ugye a főút mellett vagy alatt menő csomag készül, hanem úgy, hogy önálló útja van a kerékpárútnak, úgy, mint Újhely-Patak vagy Újhely-Pálháza közötti szakaszon. A temetőtámfal felújítása megtörtént, hiszen egy esetben ki is dűlt a temetőfal a nagy esőzések után, mint ahogy a Szőlő utcán is Viszmajor pályázatból, illetve az előző is az volt, szintén történt egy támfal megerősítés, és a Ungvári pincesorban pedig egy beszakadt pincének a bejáratának a helyreállítása is megtörtént. Néhány szót a pályázatokról, ami viszont mind önkormányzati pályázat. Ezek top pluszos pályázatok, ezt nem ismétlem meg. 249 millió forintból épült meg a beruházás. Nem látványos, hiszen jó része föld alatt vezetékek elhelyezésével történt meg. De hát 14-15 csapadékvíz rács is készült a városban, mégpedig kerámiából. Nem csattan, nem zörög és remélhetőleg időtálló is. Viszont ez a beruházás túlnyomó többségében arról szólt, hogy a Károlyi lakótelep nagy lezudoló esők, hóolvadás esetén védve legyenek attól, hogy árvíz, villámárvíz legyen. Volt, többször volt. Ez a munka elkészült, reméljük ez már kapacitásában, azzal a vésztározóval együtt, ami ott mellette szintén műtárként kiépült, alkalmas arra, hogy a mindenkori csapadékvizet bevezesse az árapasztóba. A következő ilyen pályázat egy zöld infrastruktúra fejlesztés. Fő nyomvonal, fő csapásvonal az Ungvári pincekertnek a további parkosítása, újabb díszlámpák, díszvilágítás épült ki, újabb filegóriák kerültek ki, szalonasütőhelyek és okospad is létesült. A bekötése majd tavasszal megtörténik, ahol szintén lehetőség van adott esetben wifi lehívására és a használatára is. Én azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon szép hely, park alakult ki.
Szerencsen a Rákóczi Vár Színház termében tartották a Vár a Tudomány programsorozat 5. előadását. A régészet és a történelem iránt érdeklődők a Tokaj hegyaljai várak és reneszánsz kastélyok múltját ismerhették meg, különös tekintettel a Szerencsi és Sárospataki vár kapcsolatára. Dr. Ringer István régészt előadót hallják.
Ugye a történeti irodalomban hosszú ideig felbukkant ez a klisé valójában, hogy itt a bencés monostornak az átalakításával hozták létre ezt a reneszánsz várat a 16. század közepén. Szerencse Bogátradmány nemzetség birtoka volt az Árpád korban, és ezt a történeti forrásokból tudjuk más említésben, hogy valóban volt egy bencés kolostor, és itt valahogy kialakult itt az a fajta tévképzet, hogy a vár helyén volt ez a kolostor, esetleg a belső várnak az udvara az valamiképpen a kolostor négyszöggel azonosítható, a kerengő is itt lehetett. És hát egészen az 1960-70-es években elkezdett régészeti kutatásokig és a műemléki helyreállításokat megelőző épületrégészeti kutatásokig tartotta magát ez a nézetet. Végül is épp az említett munkák bizonyítottában, hogy itt nincs erről szó. Jelen tudásunk szerint nem ismerünk olyan részt a várból, ami esetleg egy korábbi árpádkori kolostornak a maradványa lehetne, úgyhogy valószínűleg ez a kolostor máshol volt, biztos, hogy volt, de ennek a lokációja, pontos helye az nem ismert. Több korszakról beszélünk a Szerencsi vár kapcsán is, több birtokosról, mint hogy a legtöbb vár esetében az elmondható, hogy azért az évszázadok során nagyon sok birtokosa volt, és a történeti körülmények folyamatosan változtak a várak körül is, úgyhogy a Szerencset Sárospatakkal vetjük össze egy azon időkor, mert az említett Rákóczi korszakot nézzük, mondjuk a 17. század középső harmadát, akkor ugye azt látjuk, hogy Egyik első Rákóczi György és Lorántfi Zsuzsanna házasságát követően ugye Szerencsi vár egy rövid ideig rezidenciaként működött, az ifjú pár itt rendezte be udvartartását, és aztán egy kicsivel több mint egy évig itt töltötték a hétköznapokat, és ezután került át a fejedelmi rezidencia Sárospatakra. Nyilván ebben a két vár közötti méretkülönbség is szerepet játszhatott, azért Sárospatak egy nagyon jelentős reneszánsz építészeti emlék, a Szerencsi vár pedig, noha egyébként bizonyos szempontból szintén alkalmas volt rezidenciának, azért mégis egy más nívót, más szintet képvisel, egész egyszerűen a léptékét tekintve is, és hát valóban ez, a pataki vár az fejleszthető volt, ott jobban ki lehetett fejezni a fejedelmi házaspárnak mondjuk az anyagi potenciáját, és hát látjuk is a 17. századi építkezéseket, akár a palota szárnyak átalakítását, akár a előadásban is emlegetett lodzsa, vagy az audiencia szoba, bokályos ház kialakítását, más terek voltak, nagyobb terek volt, és hát azt a fajta hatalmi reprezentációt, ami végül is a roppant méretű és gazdasági erejű Rákóczi birtok kifejezett a Sárospatakon lehetett inkább megvalósítani.
A miskolci adventi kavalkád idén is a belváros több pontján kínál ünnepi programokat, zenei eseményeket, vásári hangulatot és közösségi élményeket. A következő hetekben koncertek, fényjátékok, gasztroélmények és új adventi helyszín is várja a látogatókat. A Szent István téren nem csak színpadi előadásokkal, hanem meglepetés performanszokkal is találkozhatnak a látogatók. A részletekről Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
A Szent István téri színpadi programokkal kezdünk, mert hogy Miskolci advent hétvégén péntektől vasárnapig igazi ünnepi kavalkád vár mindenkit a város szívében. A helyi tehetségek és országosan ismert sztárfellépők mellett színes gyerekprogramok, kézműves vásár, gasztronómiai különlegességek, valamint zenekarok, együttesek, bűvészek gondoskodnak a varázslatos hangulatról, és azért azt ne feledjük el, hogy a latin adventus domini kifejezésből származik az advent, az úrra várakozás időszaka ez, és ez egy igazi elcsendesedős időszak, és tökéletes programok várják egyébként a Szent István téren ez alkalomból is. December 12-e péntekkel kezdődő hétvége, ami 16 órától pénteken az Egyszer volt mesezenekar kezd majd, aztán a Szépen Szóló Társulat 17 órakor, a Zsolca Tánc Együttes 6-kor és 7 órakor este a Holdeső zárja majd a sort. Szombaton pedig 15 órási a kezdés, tehát délután 3-kor Kis Kata interaktív gyermekkoncertjével indulunk, aztán Varga Andrea és Kriston Milán lépnek a Szent István tér színpadára, ugye ők a Miskolci Nemzeti Színház színművészei, úgyhogy az is izgalmas lesz, ők helyi erő, hogyha fogalmazhatok így, és az utánuk következő Miskolc Dixieland Band is, ők pedig 17 órakor szolgáltatják a zenei talpalávalót, 18 órakor pedig Gabriel és Louis Big adnak egy ilyen hegedűs és kicsit diszkó fúziójából összejött zenei palettát. Zseniális, amit ők együtt csinálnak, úgyhogy érdemes erre is kilátogatni, bár itt, ahogy nézem a programokat, jobbnál jobb zenés programok vannak. 19 órakor pedig a Swing projekt zárja a sort, és akkor elérkeztünk a harmadik vasárnaphoz, advent harmadik vasárnapjához, december 14-éhez. Az alkalmi csibészek gólyalábas társulata kezd majd 3 órakor, a gyertyagyújtás a jól megszokott időben, tehát délután 4 órától, 16 órától várja az érdeklődőket, és utána pedig 17 órakor Barnócki Beáta és barátai lépnek majd a színpadra, és ezt 6-kor zárja majd a The Acoustic Affair. Advent negyedik vasárnapja, ez a december 19, 20 és 21-e hétvége. Pompom együttes jön majd 16 órától, Keletbrez Band 17 órától, tehát most a december 19 péntekről beszélek. A Miskolci Illés zenekar is itt lesz, ők most adtak nem olyan rég jubileumi bulit, és Takács Nikolasz zárja majd a sort 7:30-kor. 20-án szombaton 3 órakor a Komis zenekar jön, Farkasházi Réka, országosan ismert színész, de ez most egy olyan produkció, amit már többször hozott ide, és a gyerekek nagyon szeretik, Farkasházi Réka és a Tintanyú jön majd 16:30, Elwood Bug és a Fortuna Tánc és Divas Stúdió 18 órától, és Lakatos Vilmos Kvartett és Titi zenél majd 19:30. És akkor elérkeztünk karácsony elé, hiszen ez már a 4. adventi gyertya meggyújtása, december 21-én vasárnap, Rutkai Bori Banda jön 15 órától, 16-kor jön a gyertyagyújtás, Vásári André este 5-kor, és az egészet lezárja 18 órától a The Beats, a Beatles Tribute zenekar. Tehát ezek a színpadi programok a Szent István téren. Az adventi vásár. Kézműves árusoktól kezdünk. A nyitvatartásról azért nem beszélnék, mert ez természetesen a közösségi média felületeken és a web felületeken megtalálható, majd az ünnepi nyitvatartás is változik egy picit, tehát erre érdemes odafigyelni. Kezdjük akkor a kézműves árusoktól. Az adventi vásár standjai idén is igazi ünnepi hangulatot varázsolnak a térre, ahol kézműves alkotók és helyi termelők kínálják az egyedi portékáikat. A látogatók válogathatnak ásványi és gyöngyékszerek közül, festett fatáblák, kerámia virágok, textil ajándékok, valamint gyógynövényes kozmetikumok és téli kiegészítők közül is, tehát itt most a sapkákra, sálakra, kesztyűkre gondolok. A kínálatot méz, kézműves édességek, füstölt finomságok, könyvek, valamint adventi asztali díszek teszik teljessé. Hát itt is érdemes megtalálni a karácsonyi ajándékot, ha még valaki nem szerezte be, hiszen minden darabban ott rejlik az ünnep varázsa.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Emléknek így mondhat. egyet is tud adni még. Ha el tudod fogadni, könnyedén mondd így. Szelevi! Összenőttünk, tudod-e? Mint furcsa párok, kik a filmekben. Eleinte sohasem. De veszek végül úgy, hogy kettesben. De miért adnád fel? Miért adnád fel?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.